A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istenünk igéjét, Lukács evangéliumának a 18. fejezetéből fogom olvasni, mégpedig a 18. verstől a 27. versig terjedő szakaszból. Lukács evangélium a 18. részének 18. és azt követő verseiben így szólít meg bennünket Urunk. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod? Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzá: még egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt: milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: akkor ki üdvözülhet? Ő pedig így felelt: ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Isten áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, jöjjetek, hívjuk őt segítségül, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, örökkévaló Istenünk, hálás a szívünk azért, mert megtartottál erre a mai napra bennünket. Köszönjük neked, hogy habár lehettek, voltak is próbák az elmúlt héten, amikor azt sem tudtuk hirtelen, hogy hogyan kapaszkodjunk beléd, végül mégiscsak megértetted velünk, hogy te jól tudsz védelmezni, és valóban igazi segítőnk vagy. Köszönjük neked, hogy ezeket a hirtelen megriadásainkat, félelmeinket nem gyűjtöd össze, nem emlegeted és nem dorgálod az orrunk alá, hanem köszönjük neked azt, hogy elfelejtkezel róluk úgy, hogy megbocsátod őket. Ó, mindenható atyánk, úgy szeretnénk úgy eléd állni, mint akiknek nem kell elfelejteni, megbocsátani a bűneit, hanem mint akik engedelmesek neked. Mégis most is arra kérünk, bocsáss meg, hogy nem voltunk elég engedelmesek te feléd. Nem követtük a te szavaidat, mert sokszor nem is jutottak az eszünkbe. Könyörögve kérünk, vedd el az elménknek a sötétségét, a szívünknek a sötétségét, és kérünk, add, hogy jobban figyeljünk rád, hogy eszünkbe juthassa a Szentlélek az igéket, hogy a szívünk hústábláira legyenek azok felírva. Így kérünk ennek a mai igének is, te add az üzenetét, hogy egészen a szívünkig hasson, hogy az életünket formálhassd általa, hiszen nem azért gyűjtöttél egybe, hogy egy órán át ebben a gyönyörű templomban békére találjunk, hanem ezen túl még azt is szeretnéd, ha az életünk, a hitünk épülhetne. Így kérünk hát, ajándékozz meg jelenléteddel, és te magad magyarázz közöttünk az írásokat. Ámen. Énekelt imádságunk a 372. ének 5. verse. 372. énekünk 5. versét énekeljük: vedd el a mi szívünknek hitetlenségét.
Meg el minknek nagy sötétségét.
Urunk üzenetét az imént hallott igeszakasz utolsó versének a második feléből szeretném a szívetekre helyezni az ő szent lelkének a segítségét kérve és abban bízva, tehát Lukács evangéliuma 18. részének 27. verséből így szól hozzánk Urunk szava. Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, a legcsodálatosabb ígéretek egyike, amelyek csak találhatók a Szentírásban, ez, amit az imént olvastam, ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Éppen erre van szükségünk, hiszen éppen erre szomjazunk. Az Isten hívő embert, a hit nélkül élő embertől sok minden megkülönbözteti. Az egyik ezek között az, hogy a hívő ember tudatában van a lehetőségei végességének. Úgy elgondolkodtat, amikor hitetlen, hadd mondjam így, tehát Isten hit nélkül élő emberek a levegőbe ígérgetnek, 100 évig fogok élni, ez biztos. Olyan megdöbbentő, hogy nem jut az eszükbe. Hát még egy náthát sem tudnak elkerülni maguktól, nemhogy a halált, ami a világ összes orvosán kifog, ha valakinek egyszer eljött az utolsó órája. A Krisztus hívő ember azonban tudatában van az élet és az evilági értékek törékenységének. Tudatában van annak, hogy saját elhatározása, saját adottságai nem elegendőek ahhoz, hogy a céljait elérje. Határaink és korlátaink vannak. Nem tudunk mindent elérni, a saját erőnk, tudásunk, lehetőségeink határokat jelölnek ki a számunkra, és teremtménynek lenni egyébként éppen ezt jelenti. Hogy nem érhetek el mindent, amit én szeretnék. Mert van a világban, a teremtett világban egy számomra kijelölt, én rám méretezett hely, azon belül, nyilván lelkileg értem ezt, azon belül szabadon mozoghatok, de ennek acélkemények a határai, amiken én magam soha nem fogok tudni túllépni. Milyen jó most tehát az Úr Jézusnak ebbe a gyönyörű mondatába belegondolni, ami lehetetlen az embereknek, az Istennél lehetséges. Én ugyan nem tudom elérni. De ha kérem azt, aki elérheti és nekem ajándékozhatja, akkor lehet, hogy megkapom tőle. Kérnem, elfogadnom és észrevennem kell az Isten segítő kezét. És ez lehetséges, hiszen maga az Isten fia mondja azt, hogy amit én nem tudok elérni, mert ember vagyok teremtményként, azt az élő Isten megadhatja. Ha ő is úgy ítéli, hogy szükségem van rá. Ha az időt, a helyet megfelelőnek találja, mindez persze az én érdekeimet figyelembe véve, nem más szempontok szerint. Olyan Istenünk van, aki kész kiegészíteni a mi képességeinket a jóért való harcban. Olyan Istenünk van, akitől remélhetünk csodákat, mert neki vannak csodái, és azokat éppen a mi számunkra tartogatja. Egy csoda éppen attól csoda, hogy nekünk embereknek felfoghatatlan és lehetetlen, de mégis megtörténik, mert az Istennek lehetséges az a dolog. És ha ő jónak látja, hogy csodát tegyen, akkor ő készen van ma is csodát tenni, akkor ő elvégzi, amit csak ő tehet. Ez azt jelenti, hogy nincs az a nehézség, ami Istentől elszakíthat, azt azonban nem jelenti, hogy minden korlátunktól megszabadulhatnánk. Mert van, amikor csodát kérünk és várunk, de az Isten mégis úgy látja jónak, ha ott éppen akkor nem történik csoda. De nem maradunk nélküle. Még a halálban sem maradunk nélküle, ha életünkben rábíztuk magunkat. A gazdag ifjú történetét sajnos a legtöbben csak olyan hittanos gyermek szintjén felületesen értik. Elintézik az emberek azzal, ó, hát ez tiszta sor, a gazdag ifjú inkább a gazdagságot választotta, semmint az Úr Jézus követését. De rosszul tette, állapítják meg az emberek magukban, hát hogy tudott ilyen ostoba lenni? És ezzel el is van intézve a dolog, ad egy, mi nem vagyunk gazdagok, ad kettő, mi Jézust választottuk, hát nekünk aztán biztos nem szól ez a történet. Pedig, kedves testvérek, sokkal összetettebb üzenete van ám ennek. Nagy kár lenne elmenni emellett a történet mellett úgy, illetve így van történet mellett úgy, hogy mindösszesen csak ennyit értünk meg belőle. A vagyonnal való bánásmód ennek az üzenetnek csak egy kis mellékága, És nem csak a nálunknál gazdagabbaknak szól ez, hanem még a legszegényebb, a nincstelen embernek is éppen ugyanúgy. Úgyhogy nagyon figyeljünk, hogy mit akar az Úr Jézus ezen a gyönyörű napon ennek a szegény fiatalembernek a példáján keresztül elmondani. Az első, ami megütközhet a fülünk, hogy az ifjú Jézust jó mesternek szólítja, és hogy ezt Jézus visszautasítja. Mégpedig azzal, hogy Istenen kívül nincsen senki, aki jónak lenne mondható. Ezt a kitételt nem igazán értjük, hiszen a mi beszédünkben az, hogy jó, szinte minden mondatban szerepel, jobb esetben. Na de mi az, hogy csak az Isten a jó? És ha Jézus Isten, akkor miért kéri magának ki, hogy őt jó mesternek szólítva az ifjú végre megtiszteli? Megadja neki a jogos tiszteletet. Miért kéri ezt ki magának? A válasz az, hogy az Úr Jézus átlátott ennek az ifjúnak, ennek az előkelő embernek a viselkedésén. Mi hajlamosak vagyunk naívan szemlélni ezt az embert. Gazdagnak született, előfordult ez már másokkal is. De amúgy ez egy becsületes, tisztességes ember, akit kicsit még meg is lehet érteni. Az a sok vagyon az mind az őseinek a munkája, meg amit még ő mellé tett. Hát nagyon nagy dolog lenne az csak úgy szétosztani, eltékozolni. Meg aztán az Úr Jézus más gazdagokkal is találkozott, és azoknak nem mondta, hogy osszák szét a vagyonukat. Isten lelke azonban megmutatja számunkra, hogy ez a gazdag és előkelő ember sajnos már eleve sem jó szándékkal közeledett az Úr Jézushoz, és aztán az egész beszélgetést ez határozta meg. Mivel az Úr Jézus azonnal és pontosan átlátta, hogy mi a szándéka ennek az embernek. Csak hízelgésből mondta Jézust jó mesternek, ugyanis arra számított, hogy ez a csoda rabbi is meg fogja majd őt dicsérni ott a többiek füle hallatára. Nem volt ahhoz hozzászokva ez az ember, hogy valaki az ő befolyása, tisztsége, hiszen írja Lukács, hogy előkelő, és a vagyona előtt nem hajt térdet. Úgy gondolta, ez a Jézus nagy ember, valamit én is leteszek az asztalra, hogy észrevegye, nem kell nekünk egymás köreit zavarnunk. Én csak az ő elismerését is szeretném begyűjteni, mert azt azért elismerem, hogy ő egy híres ember. És aztán már megyek is tovább, ő is mehet a maga útjára, férjünk el egymástól. Jézus pedig elmondja, hogy a jó megnevezés csak az Istent illeti meg. Ez az előkelő ember viszont az Úr Jézust egy pillanatig sem tartja Istennek, hanem egy vándorprédikátornak, talán prófétának, csodarabbinak. Ezért kezdi Jézus azonnal ezzel a figyelmeztetővel, hogy visszautasítja. Ne nevezz engem jónak, ha nem úgy gondolod. Hízelkedni próbálsz, nem vagy őszinte. De hát felesleges hazudoznod, mert még meg se szólaltál, én már átláttam rajtad. És magadat hozod ezzel rossz helyzetbe. Én meg vagyok anélkül, hogy te nekem hízelegnél. Kedves testvérem, nagy üzenete van ám ennek. Láthatod, az Úr Jézust még ember voltában sem lehetett becsapni. Hát hogy gondolhatja akkor bárki, hogy lehetnek titkai az Isten előtt? Nem lehetnek titkai, testvérem, nincsenek elrejtve a gondolataid, a hátsó szándékaid, a hízelkedéseid se az Isten előtt. És azt is láthatjuk, hogy a mi Istenünk nem vevő arra a hízelkedésre, színészi teljesítményre, amivel nagyon sokszor az embereket be tudjuk csapni, és magunk mellé tudjuk állítani. Isten ezekre nem vevő. Őt ez egyáltalán nem érdekli. Ő tudja, hogy mi van a szívedben. És mivel látja, hogy ez az előkelő ember igazi, őszinte beszélgetés nem szeretne, így hát marad az Úr Jézus a hagyományos úton, és így próbálja meg őt egy kicsikét jó irányba terelni. Hát, ha mégiscsak megnyílik ebbe az irányba menve ez az előkelő ember. Így hát az Úr Jézus felsorolja a 10 parancsolatnak a második 6 törvényét, tehát az emberekkel való kapcsolatokra vonatkozó részét, a sorrend azt pedig láthattuk, hogy tetszőleges. Az ifjú azonban, aki dicséretre és elismerésre vár az Úr Jézustól, erre a felsorolásra mindössze annyit mond nagy hegykén, ó kérem, hát én mindezeket ifjú koromtól fogva megtartottam. Szóval nincs bennem semmi hiba. Amit az Isten megkövetett tőlem, én azt megtartottam. Van még rajtam kívül valaki, aki ezt elmondhatja magáról? Mindig nagyon megdöbbenek, mikor ezt a szakaszt olvasom. Milyen érdekes, hogy az Úr Jézus nem utasította vissza ezt a mondatát már az ifjúnak. Nem vonta kétségbe. Nem mondta neki, hogy ó, ne kérkedj már itt, barátom, hát ekkor meg ekkor is megszegted, amit parancsolt az Isten. Nem is veszteget erre egy szót sem, mintha nem kételkedne az ifjú szavaiban. A fogyatkozását, a hiányosságait ugyanis nem ezeken a parancsolatokon keresztül akarja az Úr Jézus megvilágítani, ugyanis az ifjúnak a hiányossága sokkal nagyobb, mint amit ezek a parancsolatok kifejezhetnek. Hiszen azok a szabályok, amikre az ifjú azt merte mondani, hogy ő ezeket világ életében mindig tökéletesen megtartotta, ezek tulajdonképpen a 10 parancsolat tiltó rendelkezései voltak, ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, ne taluskodj hamisan. Lehet, hogy az ifjú ezektől valóban tartózkodott. Lehet, hogy ilyesmit tényleg nem tett. De vajon tette valamit az Isten ügyéért? Csak úgy Isten dicsőségére, azért, mert szereti, hálából, hogy mit nem tett, az kiderül. De vajon segítette embertársait? Vajon gyakorolta-e a szeretet kettős parancsolatát, szeresd az Urat és szeresd fel a barátodat? Vagy engedelmessége kimerült abban, hogy nem tette azt, amit az Isten megtiltott? Ne értsük félre, ez sem lenne kevés. Hogy valaki a 10 parancsolatnak ezt az oldalát legalább megtartja, hogy amit az Isten megtilt, azt nem teszi meg. De az üdvösséghez azért ez mégsem elegendő. Mert az Isten nem arra hívott el, hogy csupán tartózkodja rossztól, hanem arra is ugyanannyira, hogy tedd a jót. Na hát ebben van ennek az előkelő embernek nagy fogyatkozása. Ezért is mondja neki az Úr Jézus, hogy a vagyonától szabaduljon meg, és ossza szét azt a szegények között. Ha az üdvösségre áhítozik, akkor nem elég tartózkodnia a rossztól, hanem a jót is gyakorolnia kell. Akkor tegyen jót végre, mert az nem jellemzi ő. Ha most megmutathatja, hogy mennyit ér neki az üdvösség, ha tényleg annyira fontos, mint ahogy mondja. Az Úr Jézus itt természetesen nem arról beszél, hogy ez a előkelő gazdag ember eltörölhetné a bűneit az alamizsnálkodással, hogy az eddigi kegyetlenségét, részvétlenségét, önzését most jóvá tehetné. Nem szabad ezt a történetet így félreérteni, mintha az Úr Jézus itt a halálától független üdvösségről, az önmegváltásról beszélne. Mint hogyha meg lehetne fizetni, vagy valami jó cselekedettel a mi mércénk szerint meg lehetne szerezni az üdvösséget. Erről nincsen szó a Bibliában sehol. Arról szól ez a történet, hogy az Úr Jézus által megszerzett üdvösség elfogadásának is van egy bizonyos ára. Nem pottyan az ölünkbe. Nem lesz a miénk csak úgy magától, mint amikor az ember a piac zárása környékén arra jár, és akkor azt mondja a kereskedő, mindegy, ha fél árat fizet, én dupla annyit adok, nem akarom már hazavinni. Az üdvösség soha nem ilyen, abból nincs akció meg kiárusítás. Isten ugyanis nagyon-nagyon sokat tett a mi üdvösségünkért. Jézusban megtett mindent, amit mi mindannyian hiába próbáltunk. De ez azért még mindig nem azt jelenti, hogy most már nyugodtan élhetünk, mert Jézus megtette, mi megkaptuk, el van intézve. Az üdvösség olyan értékes, hogy még az elfogadásának is ára van. Ezt az árat akarja az Úr Jézus ennek az előkelő embernek elmagyarázni. Az ára pedig nem az, hogy a teljes vagyonát minden ember ossza szét, hanem az, hogy az Istenre alapozom az életemet, nem vagyok magabiztos, nem a saját erőmben vagy vagyonomban bízok. Nem magamtól várom a megoldást lehetséges és lehetetlen helyzetekben is, hanem elismerem, hogy ami nekem lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Az üdvösség ára ennek a mondatnak az elismerése, és az e szerinti életvitel. Azaz tudom a helyemet az életemben. Tudom, hogy mindenemet Istennek köszönhetem. És Isten az, aki ezután is megsegített, ha engedem neki, ha ő a legfontosabb a számomra. Olyan gyönyörű, ahogy ezt az Úr Jézus itt megfogalmazza, ha így teszel, ha így viselkedsz, kincsed lesz a mennyben. Kincs a mennyben. Ami oda köt, ami ott érvényes, aminek ott láthatod a hasznát. Az a kincs, hogy Istenben bízunk. És azért lehet örök életünk is, mert beláttuk, hogy Isten nélkül nem megyünk semmire. Sem itt, sem az üdvösségben. Vagy az ő révén remélünk boldogulást, vagy a magunk erejéből élünk, de így csak ideig, óráig fogunk boldogulni, vagy még talán addig sem. Ez az előkelő ember sajnos nem merte magát Istenre bízni. És mivel az Úr Jézust eleve sem tartotta az Isten fiának, nem is gondolta valószínűleg igazán komolyan azt a felvetést, amit az Úr Jézustól kapott. Hiszen ő nem kritikáért jött az Úrhoz. Nem segítséget, hogy mondd meg, hát miben lehetnék még jobb. Ez csak a látszat volt. Ő dicséretért ment az Úrhoz. És miután nem kapott dicséretet, így hát szomorúan ment el, mivel magában bízott, a legfontosabb üzenetet teljesen elvétette. Minden embernek nehéz az Isten kedvét keresve élni, de az üdvösség mégsem lehetetlen. Mi magunk nem fogunk vele boldogulni. Akkor sem, ha minden vagyonunkat szétosztjuk, és Keresztelő János módjára sáskán és erdei mézen tengődve bóklászunk itt a szigeten valahol. Nem fogjuk az üdvösséget elérni. A megoldás az, hogy a szívünk szándékát igyekezzünk minél tisztábban tartani, hogy legyen tele a szívünk az Isten és az ember társaink iránti szeretettel. Nem pedig a parancsolatok méricskélése. Na ez már nem fér bele, megtiltotta az Isten, akkor már nem teszem. Sajnos a tanítványok sem értették az Úr Jézust, mert egy ilyen gazdag főembernek nem illett így válaszolni, már abban a korban sem. Jézus viselkedésén mindenki meglepődött, pedig az Úr Jézus mindvégig ennek az előkelő embernek és a hallgatóságnak az érdekét nézte. Vegyétek már észre, emberek, nem lesz jó vége, ha magatokban bíztok. Ez az első lépés, hogy ezt hagyjátok abba. A második pedig, hogy magatokban nem csak nem szabad, de nem is érdemes bízni, hiszen erőtök, lehetőségeitek rettenetesen végesek. Hát bízzatok már akkor végre a mindenható Istenben, mert neki lehetséges az is, ami nektek lehetetlen. Isten kész megtenni az üdvösségetekért mindazt, amit ti nem tudtok. De nektek ezt akarni kell, el kell fogadni, mégpedig tiszta szívvel, nem a magatok hasznáért, nem nyereségvágyból. Na hát erről szól igazából ez a történet, nem pusztán a vagyonnal való viszonyról. Természetesen az is ide tartozik, hogy ne legyünk a vagyonunk rabjai. De még sokkal fontosabb az, hogy ki az életed alapja. Kiben bízol? Kiről gondolod, feltételezed, hogy neki minden lehetséges? Ha nem Istenről, hanem valaki másról, vagy éppen Istenről sem, akkor halálos tévedésben vagy. Akkor úgy vagy, mint ez az ifjú. Hiába jössz az Úr Jézushoz. Mert amíg nem érted meg, hogy Isten az egyetlen mindenható, addig mindig elszomorít majd az, amit az Úr Jézus üzen neked, mert nem dicsérni fog, hanem rávilágítani arra, ahol még változnod kell. Mert Isten nélkül magadban bízva soha nem érheted el azt, amire vágysz, amit szeretnél, az örök életet, de a megelégedettséget és a boldogságot sem. Mert az embereknek ez lehetetlen, de az Istennek lehetséges. Az ő számára lehetséges, hogy megsegítsen, hogy megtartson, akár gyász, létbizonytalanság, betegség ellenére is reménységben. Hiszen hívő keresztény emberek százezreit, millióit tartotta és vigasztalta meg már mielőttünk, a szemünk láttára is történik ilyesmi. Sőt, nagyon könnyen lehet, hogy a te korábbi életedben is volt már, te magad is átélhetted már az Isten vigasztalását, csak éppen a feledés homályába merült ez a csoda. amikor megláttad végre, hogy az Istennek a lehetetlen is lehetséges. A legfontosabb tehát az, hogy engedd, hogy beleszóljon az Isten az életedbe, és szeresd őt viszont. Ha így viselkedsz és kitartasz az Úr mellett, akkor fogod meglátni, hogy neki tényleg minden lehetséges. Milyen jó, ha a sorsodat már rábíztad. Nem kell az Isten elől elkeseredve távoznod, mint ennek a szegény, előkelő, gazdag embernek, hanem folyamatosan, újra és újra boldog lehetsz, amikor az Úrral találkozol. Mert nem magadra nézel, hanem ő rá, mert nem a magad kicsiségét látod, mint ahogyan ez az előkelő ember láthatta, hanem azt, hogy mennyire hatalmas az Isten. Adja meg az Úr, hogy mindig őt szemléljük. Amen.